Pál második levele a korintusiakhoz, 9. és 10. fejezet. Pál az ezt megelőző fejezetekben írt a korintusiaknak arról az adományról, amelyet gyűjteni szeretett volna a jeruzsálemi testvérek részére, akik komoly anyagi gondokkal küszködtek. A 8. fejezetben Pál az adományok összegyűjtéséről ír. A 9. fejezetben pedig ismét kéri őket arra, hogy adományaikkal segítsék a jeruzsálemi hívőket. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek, hiszen ismerem készségeteket, amelyért dicsekszem veletek a makedónoknak, és hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. Pál tehát arról ír, hogy ők már egy évvel ezelőtt is készen álltak arra, hogy segítsenek a jeruzsálemi hívőknek, és mivel olyan készségesen akartak segíteni, ez arra indította a többi gyülekezetet is, hogy szintén a jeruzsálemi hívők segítségére siessen. De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekvésünk ebben az ügyben hiába való legyen. És ha velem makedónok érkeznek és felkészületlenül találnak titeket, valamiképpen szégyent ne valljunk mi, hogy ne mondjuk ti ebben a bizodalmunkban. Pál tehát arra bátorítja a korintusiakat, hogy valóban gyűjtsenek adományokat, hiszen Pál már mindenkinek eldicsekedett a nagy lelkűségükkel. Makedóniában is az ő nagy lelkűségüket említette Pál, és most attól tart, hogy amikor megérkeznek Korintusban, azt találja majd, hogy a korintusiak semmit sem tettek még az ügy érdekében, és ez ránézve is nagyon kellemetlen lesz, sőt a korintusiak is nagyon kellemetlenül fogják magukat érezni emiatt. Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig kényszerű adomány. Pál nem akarta, hogy akkor gyűjtsenek a korintusiak adományokat, amikor már ő is ott van, szerette volna, hogyha mindaz megérkezése előtt megtörténik. Számára mindez azért volt nagyon fontos, mert nem akarta, hogy azzal gyanúsítsák őt és a szolgálatát, hogy mindezt csak pénzért csinálja. Tehát ezen a területen különösen nagy óvatossággal járt el, mert semmiféleképpen sem szeretett volna szégyent hozni Jézusra. Sajnos azonban napjainkban is vannak olyanok, akik bizony megszégyenítik Jézus Krisztus nevét azáltal, hogy túlontúl nagy hangsúlyt fektetnek az adakozásra. Számos módszer létezik Isten nyájának megkopasztására, és egyes ravasz evangelisták minden lehetséges módszert feltártak már, sőt, egyre csak újabbakat találnak ki. Pál azonban nem akarta, hogy azzal vádolják, hogy kiszipolyozza a gyülekezetet, ezért inkább előre küldött néhány embert, hogy az adományok már meglegyenek, amikorra ő odaér, hogy csak egyszerűen átvehesse azokat és elvihesse a jeruzsálemi gyülekezetnek. Valóban nagyon kínos az, amikor az embernek a nevét használják fel pénzgyűjtésre. Néhány évvel ezelőtt Hawaii szigetén tanítottam, meghívtak ugyanis egy konferenciára, és bizony már az első este megtörtént, hogy az alkalom alatt, amikor elérkezett az adakozás ideje, valaki 10 percen át beszélt arról, hogy én, az ő szeretett testvérük, eljöttem őket meglátogatni, és hogy milyen sokba is került ez a repülőjegy, és egyébként is annyira szeretnének engem minden jóval ellátni, amíg itt vagyok, és ezért kérik a jelenlevőket, hogy nagyon bőkezűen adakozzanak. Nehogy csak testvérünk, vagyis én valamiben hiányt szenvedjek, amíg Hawaii szigetén tartózkodom. Én pedig ott ültem a színpadon, és nagyon kínosan éreztem magam. Úgyhogy amikor végre átadták nekem a szót, akkor azt mondtam. Nagyra értékelem azt, amit a ti testvéretek mondott erről a szegény csákról, de szeretném, ha tudnátok, hogy én egy fillért sem fogadok el azért, hogy eljöttem ide tanítani. Az én édesapám ugyanis hihetetlenül gazdag, és minden szükségletemről gondoskodik. Nekem tehát nem kell az emberektől függnöm, nem kell arra várjak, hogy ők töltsék be a szükségleteimet, mert az én mennyei édesapám nagyon gazdag, és nagyon jól törődik velem. Betölti a szükségleteimet, költhetek a bankszámlájáról, úgyhogy ha ti szeretnétek adakozni, akkor az rendben van, de ne szegény csaknak adakozzatok, ő ugyanis egy fillért sem fogad el abból, amit összegyűjtötök, mert nem azért jött, hogy elvegyen, hanem azért, hogy adjon. Tény azonban, hogy a helyzet nagyon kínos volt. Nem szeretem, amikor az én nevemet Csalinak használják, hogy adakozásra indítsák az embereket. Én az édesapámban, a mennyei atyámban bízom, aki betölti minden szükségletemet, és valóban, ő nagyon hűséges ebben. Ezért az adakozásban igyekszem Pál példáját követni. Mindig nagyon zavart, hogy egyes gyülekezetek túlságosan nagy hangsúlyt fektetnek az adakozásra. Talán ezért is van az, hogy én pedig szinte átestem a ló túlsó oldalára, mert én nagyon keveset beszélek az adakozásról. Azért nem beszélünk a gyülekezetben felmerülő szükségletekről, mert mi nem az emberektől várjuk a segítséget, hanem Istentől. Ő ad nekünk mindent, ami a szolgálathoz szükséges, és amikor Isten vezet bennünket, mindig el is lát minket mindazzal, amire szükségünk van. Én tehát nagyon is gyanakvó vagyok azokkal, akik azt mondják, hogy az Úr vezette őket ebbe a hatalmas szolgálatba, amit most kénytelenek lesznek feladni, ha az emberek nem hajlandók adakozni, vagyis nem fogják pénzzel kisegíteni Istent. Bennem azonban nem az a kép él Istenről, aki hétről hétre a csőd szélén lebeg, és már arra készül, hogy szolgálatait leállítsa, ha csak nem jönnek végre olyan emberek, akik hajlandóak őt megmenteni, és kihúzni őt a szörnyű anyagi helyzetéből. Pálnak is ez volt tehát a hozzáállása, ő nem akarta, hogy akkor gyűjtsenek adományt, amikor ő is ott van Korintusban. Nem akart semmiféle hangsúlyt fektetni a pénzre, ezért kérte arra korintusiakat, hogy még megérkezése előtt gyűjtsék össze az adományokat. Az adakozást illetően azonban Pál itt egy nagyon érdekes alapelvet is megemlít. Ez egy Istentől származó alapelv, egy szellemi törvény, és azért érdekes, mert néha nehéz megértenünk, hogy hogyan is működhet ez a gyakorlatban. Bevallom, hogy magam sem értem, hogyan működik ez, azt azonban tudom, hogy működik. És ugyanezt tapasztalom a fizika törvényeivel is. Sok olyan törvényszerűség van, amely működik, de nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan működik vagy miért. Például tudok egy keveset a mágnesesség törvényéről. Tudom, hogy az azonos pólusok taszítják egymást, az ellentétes pólusok pedig vonzák. De azt nem tudom megmondani, hogy miért van ez így. Azzal már kisfiúként is tisztában voltam, hogy egy mágnes valamiféle láthatatlan erővel egy bizonyos távolságon belül magához vonzza az asztalon található szögeket. Később a fizika órán megtanultam, hogy ez azért van, mert az ellentétes pólusok vonzzák egymást. Most már tudom, hogy ez valóban így van, de hogy miért van így, azt nem tudnám megmagyarázni. Az elektromosságról is tudok már egyet mást, annyit legalábbis mindenképpen, hogy nem nyúlok a konnektorba. Ugye azt is tudom, hogy a kábelek közvetítik például az elektromos áramot, bár ennek a jelenségnek sem vagyok tisztában a legapróbb részleteivel. Ezen kívül vannak ismereteim a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozóan, bár a részleteket itt sem ismerem. A megfigyelhető törvényszerűségekkel tehát tisztában vagyok, és alkalmazni is tudom az ismereteimet. Tudom, hogy valóban létezik gravitációs erő, ezért eszemben sem jut úgy tenni, mintha nem létezne, bár itt sem ismerek minden részletet. Ugyanezt mondhatjuk el a szellemi törvényekről is, amelyeket Isten felállított a világegyetemben. És bár nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan, de biztosan tudom, hogy működnek. Ezért az ember megtanulja, hogy ezeket a törvényeket figyelembe kell vegye az életében, és megtanulja azt is, hogy milyen eredményekkel jár egy-egy törvény betartása. Azt is tudom, hogy létezik egy szellemi törvény, amely így szól. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Azt azonban nem tudom megmagyarázni, hogy ez a szellemi törvény hogyan működik. Hogyan lehetséges az, hogy minél többet adunk Istennek, annál többet kapunk tőle. A 6. versben Pál is ezt a szellemi törvényt említi. Azt írja, tudjuk pedig, aki szűken vett, szűken is aradt, és aki bőven vett, bőven is aradt. Ez tehát egy szellemi törvény, és Pál magyarázata alapján egy kicsit érthetőbbé válik számomra, hogy miként is működhet ez a törvényszerűség. Ha én búzát vetek, logikus, hogy minél több magot vetek el, annál nagyobb termés várható. Ha azonban csak néhány magot szórok el itt-ott amott, akkor a búzából is sokkal kevesebb terem, nem lesz olyan bőséges az aratás. Ha nagy lelkűen vetek, nagy lelkűen is aratok. Pál tehát itt egy olyan párhuzamot használ, amely számomra érthetőbbé teszi, hogy hogyan is működik ez. Aki szűken vet, szűken is arat. Aki bőven vet, bőven is arat. Ez egy Istentől származó törvény. És nagyon érdekes, hogy ez az egyetlen olyan törvény, amelyel kapcsolatban Isten bátorít bennünket arra, hogy próbáljuk ki és bizonyítsuk be, hogy valóban működik. A Malakiás 3:10-ben azt mondja az Úr. Így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Akkor látjuk meg, hogy ez valóban igaz, amikor tizedet és adományokat adunk az Úrnak. Létezik tehát ez a szellemi törvény, én tudom, hogy ez működik, bár nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan, de azt bizton állíthatom, hogy működik. Isten maga kér bennünket arra, hogy próbáljuk ki, és akkor majd meglátjuk, hogy működik. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. A jókedvű, vagyis az eredeti szerint a vidám adakozót. Isten személyes sértésnek veszi, és ha én lennék Isten, én is annak venném, amikor valaki ad neki, de mindezt keserű szájízzel teszi. Hiszen amikor azt látom, hogy nekem is valaki kelletlenül ad valamit, akkor bennem is azonnal az fogalmazódik meg, hogy csak tartsd meg, én ezt így nem akarom. Én nem szeretem a feltételhez kötött ajándékokat. Isten nem akarja, hogy neki bármit is kelletlenül adjunk. Nem akarja, hogy olyan legyen a hozzáállásunk, hogy na jó, Istenem, ha nagyon muszáj, akkor ezt most neked adom. Mert ha így adunk, Isten is azt mondja. Tudod mit? Inkább tartsd meg. Nekem erre nincs szükségem, és így nem is akarom, hogy ezt nekem add. És Isten azt sem szeretné, hogyha azért adakoznánk kényszerűségből, mert valaki nyomás alá helyezett bennünket. Amit tehát adunk, azt adjuk vidáman, jókedvűen. Mert ez az az adomány, amit Isten igazán szeret és megbecsül. Ha azonban te csak kényszerűségből vagy kedvetlenül adakoznál, inkább tartsd meg az adományodat. Neked is jobb lesz úgy. És csak azt add, amit Isten iránti szeretetből jókedvvel tudsz adni. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Mindezek fejében tehát ezt kapjátok Istentől. És ne feledjük, hogy Isten soha nem marad adósunk. A Róma 11:35-ben ezt írja az ige. Ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? A Lukács 6:38-ban pedig maga Jézus mondja. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert Isten senkinek nem marad adósa. Istennek tehát hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, és minden szükségletetekről gondoskodjon. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Itt Pál néhány zsoltárból idéz. Magot ad a magvetőnek, is eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Pál tehát azt mondja, hogy árassza ki rátok Isten kimondhatatlan gazdagságát. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Vagyis kettős rendeltetése van. Egyrészt kielégíti az emberek szükségleteit, másrészt azonban sokakat hálaadásra indít az Isten iránt. És én úgy vélem, hogy csodálatos így tekinteni az adakozásra. Mert a szolgálat eredményességért dicsőítik majd az Istent, Azért az engedelmességért, amellyel a Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Egyrészt tehát arról van szó, hogy mi adunk Istennek, másrészt azonban ne feledjük, hogy Isten mit adott nekünk. Hogy kaptunk tőle egy kimondhatatlan ajándékot Jézus Krisztus személyében. És mi indította Istent arra, hogy nekünk adja az ő fiát? Az irántunk való szeretete. Amikor tehát adakozunk, tegyük azt szeretetből. Ez az egyetlen elfogadható motiváció. Adjatok Isten iránti szeretetből. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében. Annyit adj tehát, amennyit jókedvűen adni tudsz, és az Úr gazdagon megáld téged mindezért. Ezek az adakozásra vonatkozó szabályok. És én annyira vágyom arra, hogy a mi gyülekezetünkben is ezek a szabályok valósuljanak meg. Ne adjatok ennek a gyülekezetnek, ha erre nem Isten szeretete indít benneteket. És úgy adjon mindenki, ahogy azt előre eldöntötte a szívében. Ne kényszerből, ne érezze azt, hogy muszáj adnia. Mi soha nem fogunk megkeresni téged, mi soha nem kérünk meg könyörögve, hogy Isten munkáját támogasd pénzzel. Inkább bezárjuk a kapukat, mint sem, hogy ezt tegyük. Ha romlani kezd az anyagi helyzetünk, és esetleg a csőd szélére kerülünk, akkor sem fogunk leveleket küldözgetni neked, könyörögve azért, hogy segíts, hogy fennmaradhassunk. Egyszerűen csak bezárjuk kapuinkat, én pedig lehet, hogy elköltözöm a Hawaii szigetekre. Úgyhogy nem kell bennünket sajnálni. Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Szeretetből oly sok mindent adott nekünk. Egyrészt egyszülött fiát, Jézus Krisztust, és Krisztuson keresztül még további ajándékokat is, például reménységet, ahogy várjuk az ő országának eljövetelét. Micsoda kincseket, micsoda gazdagságot kaptunk tőle. És ez mind a miénk Jézus Krisztus által. Ezzel lezárul az a rész Pál levelében, amelyben a jeruzsálemi elszegényedett szentek részére szóló adománygyűjtésről beszélt, és Pál most más komoly témákat érint. A 10. fejezetben Pál ismét apostoli mi voltával foglalkozik, amelyet egyesek megkérdőjeleztek a korintusi gyülekezetben, sőt, ezek az emberek megpróbálták a többi embert is Pál ellen fordítani. A gyülekezeti megoszlás mindig szomorú dolog. Az emberek ilyenkor egy másik embert vagy egy meghatározott tanítást kezdenek dicsőíteni Jézus Krisztus helyett. És bizony oly sokszor, amikor az emberek megosztást támasztanak a gyülekezetben, és az új elképzeléseket kívánják megvalósítani, új elképzeléseik létjogosultságát úgy próbálják alátámasztani, hogy a régi dolgokat megpróbálják a földbe tiporni. Ez történt a korintusi gyülekezetben is. Vádaskodtak, sőt egyesek kimondottan Pál ellen beszéltek. Pál tehát most azokhoz a csoportokhoz szól, a korintusi gyülekezeten belül, amelyek megosztást szítottak, és válaszol arra a kritikára is, amelyel őt illették a gyülekezetben azok, akik kinevezték magukat a gyülekezet szellemi vezetőinek. És bizony mindenfelé találkozunk ilyen emberekkel, akik úgy viselkednek, mintha mindenkinél mélyebb rálátásuk lenne a szellemi dolgokra. Valahogy azt kommunikálják, hogy hát testvérem, ha majd te is eljutsz arra a szintre, amelyen én vagyok, akkor majd te is megérted ezeket a dolgokat. De mivel te még nem vagy azon a szinten, még nem állsz készen ezeknek a dolgoknak a befogadására. De ahogy érettebbé válsz és növekedsz, majd jobban megérted Istennek ezeket a mély dolgait. Ők tehát úgy tesznek, mintha sokkal lelkibbek lennének, és sokkal nagyobb rálátásuk lenne a dolgokra, a többieket pedig lesajnálják. Ezek az emberek úgy próbálják előrevinni saját ügyüket, hogy közben lerombolnak másokat. Egy régi közmondás szerint, aki sárral haigál, magát piszkolja be. És hozzátehetnénk, hogy egy idő után azon kapja magát, hogy elfogy lába alól a talaj. Pát is szárral dobálták egyesek, és ezért az elkövetkező néhány fejezetben megvédi magát a vádaskodásokkal szemben. Pedig ha valaki, akkor Pál igazán nem szorult rá arra, hogy védekezzen, és nagyon rossz azt látni, hogy rákényszerült erre. Ez számára is nagyon kellemetlen, hiszen most kénytelen kimondani bizonyos dolgokat, amikről nem akart beszélni, mert ezek csak az Úrra és ő rá tartoznak. Pál tehát kénytelen néhány olyan dolgot elárulni, amelyek egyértelműen bizonyítják apostoli mi voltát. A Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Egyesek ezzel vádolták Pált. Azt mondták róla, hogy Pál távol létében nagyon kemény leveleket tud írni, de bezzeg, amikor itt van közöttük, milyen szelíd. Sőt, azt is mondták róla, hogy szemtől szemben egy csúnya kis gebe, vagyis csúfolták őt megjelenése miatt is. Pál külső megjelenéséről annyit tudhatunk, hogy alacsony volt, vastag szemöldökökkel, amelyek homlokán összeértek, és azt is tudjuk, hogy az orra görbe volt, a lábai pedig ó alakúak. Tehát Pál semmiképpen sem volt egy klasszikus szépség, és egyesek Korintusban is azt mondták róla, hogy első ránézésre semmi különleges sincs benne, de távol létében megtátosodik, és egy atlasszá válik. A Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok, kérlek titeket. Vegyük észre, hogy Pál immár másodszor mondja azt, hogy kérlek titeket. Pál tehát nem parancsol semmit a korintusiaknak, hanem inkább kérleli őket. Kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amelyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélik, hogy mi test szerint élünk. Egyesek a gyülekezetben azzal gyanúsították Pált, hogy a test szerint él. Láthatjuk tehát, hogy Pált nagyon sok mindennel vádolták. Ő pedig itt figyelmezteti őket, hogy amikor újra ellátogat Korintusba, nem akar keményen eljárni közöttük. De azt is elmondja a korintusiaknak, hogy ha úgy látja szükségesnek, erélyes lesz hozzájuk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. A hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Mi tehát valóban egy fizikai testben élünk, a harcaink azonban alapvetően nem fizikai jellegűek. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, írja Pál. Az Efezus 6.12-ben ezt olvashatjuk. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Az igazi csatáink tehát nem fizikai jelleműek, hanem szellemiek. Hiszen szellemi erők és hatalmak ellen harcolunk, és a szellemi harc állandóan folyik. Talán el sem tudjuk képzelni, hogy milyen intenzitással folyik a szellemi harc a világegyetemben, mindenütt körülöttünk. Biztosan emlékeztek, amikor Dániel elhatározta, hogy az Urat keresi és imádkozni, illetve böjtölni fog. 21 nappal később meglátogatta egy angyal Dánielt, és a Dániel 10.12-től ezt mondja Dánielnek. Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta 21 napig, de Mikáel, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött, ezért ott kellett maradnom a perzsa birodalomban. De most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben, mert ez a látomás is arról az időről szól. Ezek az igeversek is egy szellemi harcra utalnak. Dániel imádkozott, böjtölt és választ várt az Úrtól. Az Úr pedig mennyei követet küldött hozzá, akit azonban 21 napon át feltartóztatott a birodalom vezére, vagyis a sötétség erői, míg végül Mikael kiszabadította. Mi tehát sokszor nem is tudatosítjuk azt, hogy micsoda szellemi harcul körülöttünk a világegyetemben. Pedig bizony jó lenne, ha tudatosítanánk, hiszen sokszor bennünket is megcsap a körülöttünk folyó szellemi harc szele. Ennek a szellemi harcnak melléktermékei lehetnek például olyan érzések, amelyeket nem is igazán tudunk megmagyarázni, mert nem igazán értjük őket. Arra gondolok például, hogy elkeseredünk, hogy úgy érezzük, hogy nincs kiút, vagy egyfajta depresszióba süllyedünk. Vagy úgy érezzük, hogy egyfajta nyomás nehezedik ránk. Az is elképzelhető, hogy egyszerűen csak nyugtalanok vagyunk, vagy teljesen reményünket vesztettük. Ezek az érzések bizony gyakran a körülöttünk dúló szellemi harc eredményei és melléktermékei. Hatalmas csata dúl az emberi lelkekért a sátán és Isten lelke között. A sátán ugye igyekszik saját irányítása alá helyezni az emberek lelkét és elméjét. Sokszor az ember a csata kellős közepén találja magát, amikor például éppen az ő lelkéért dúl a harc. Az Úr lelke már kopogtatott a szíve ajtaján, a sátán pedig 10 körömmel próbál hozzá ragaszkodni. A háttérben tehát egy nagyon komoly szellemi harc folyik, amelyet hívő keresztényként mindenképpen tudatosítanunk kell ahhoz, hogy győzedelmes életet élhessünk. Az egyik problémánk általában az, hogy nem mindig ismerjük fel, amikor a sátán támad, és sokszor hajlamosak vagyunk önmagunkban keresni a hibát. Azt mondjuk, hogy én már csak ilyen vagyok, vagy egyszerűen csak bal lábbal keltem ma fel. Van, amikor egyszerűen csak rossz kedvem van. El kell fogadnod ezt, meg kell bocsátanod. És esetleg észre sem vesszük, hogy éppen egy szellemi támadás alatt állunk. És mivel ezt nem tudatosítjuk, éljük tovább az életünket, ahelyett, hogy ellenállnánk a sátánnak. A Jakab 4:7-ben ezt olvashatjuk. Álljunk ellent az ördögnek, és akkor elfut tőlünk. Ahhoz azonban, hogy ellen tudjunk állni a sátánnak, először fel kell ismerjük, hogy a sátán támad bennünket, és amikor rádöbbenünk, hogy egy szellemi támadásról van szó, a második fontos lépés, hogy ellenálljunk a sátánnak Jézus Krisztus nevében, és ő elfut majd előlünk. A győzelem kulcsa pedig a harmadik lépés, amikor örvendezni kezdek abban, hogy az Úr legyőzte a sötétség hatalmait. És ahogy örvendezek, azt fogom észrevenni, hogy eltűnik a depresszióm, és már nem vagyok ingerült. És valóban megélem azt a győzelmet, amely az enyém Krisztusban. És mennyire más lesz a napom, hogyha ezt a győzelmet megragadva ellenállok a sátánnak. Oly sokszor azonban csak megadjuk magunkat a sorsnak, hagyjuk, hogy az ellenség jól összeverjen bennünket, és csak lehajtott fejjel éljük az életünket, szörnyen érezzük magunkat, és nem tudjuk, hogy miért. Közben pedig panaszkodunk Istennek, hogy szörnyen mennek a dolgok, és nem vesszük észre, hogy a sátán támadásáról van szó az otthonunk, a családunk ellen, és bizony ez a támadás nagyon sok formában jelentkezhet. Testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. A mi harcunk szellemi jellegű, és ezért szellemi fegyverekre van szükségünk. Isten pedig megadja nekünk a szükséges szellemi fegyvereket. Az Efezus 6-ban arról ír Pál, hogy miután felismertük, hogy egy szellemi harc dúl körülöttünk, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve az igazság páncélját. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pál pedig ezután a következőket teszi még mindehhez hozzá. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. A szellemi harcot tehát nem vívhatjuk testi fegyverekkel, csak szellemiekkel. A hit, Isten igéje, az imádság mind ilyen fegyverek. Ezekkel a fegyverekkel győzhetjük le az ellenséget. Isten gyermekeként egyikünknek sem kellene tovább engednie, hogy a sátán gyötörjön bennünket, mert Jézus Krisztus által hatalmunk van arra, hogy elüldözzük az ellenséget. Amikor fogjuk azt a győzelmet, amelyet Jézus Krisztus kivívott a kereszten, és így állunk ellent a sátánnak, kénytelen lesz elmenekülni. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Sokszor ott követjük el a hibát, hogy nem szellemi fegyverekkel harcolunk az ellenség ellen, hanem testi fegyverekkel. Például azt mondom, hogy na, én ma a kezembe veszem ezt a helyzetet, és valahogy kirántom magam a depresszióból. A saját testies elképzeléseinkkel és módszereinkkel jövünk tehát, ahelyett, hogy azokat a szellemi fegyvereket használnánk, amelyeket Isten a rendelkezésünkre bocsájtott. Így ha a saját erőmből próbálok szembeszállni az ördöggel, akkor az egész életem egy hatalmas, fárasztó csata lesz, amelyben görcsösen próbálok küzdeni, a saját erőmből elüldözni a sátánt, aki azonban folyamatosan gyötör engem, hiszen én a saját erőmből meglehetősen sikertelenül fogok próbálkozni. Hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Az imán keresztül lerombolhatjuk az ellenség erődítményeit. A szellemi harc színtere bizony gyakran az ember elméje és a gondolatai. A sátán az elménket támadja, és ott zajlik a szellemi harc. A gondolatainkban megkérdőjelezi a sátán Istent, és azt mondja. Vajon tényleg azt mondta Isten? Vajon ezt tudja Isten? Vajon látja-e ezt Isten? Vajon Isten valóban olyan bölcs? És sokszor bizony engedjük, hogy megtévesszen minket a sátán, és elhisszük, hogy Isten levette rólunk a szemét, hiszen ha látja ezeket a dolgokat, akkor miért nézi mindezt tétlenül? Vagy például, amikor bűn van az életünkben, de Isten nem sújt le ránk, ebből gyakran hajlandóak vagyunk azt a következtetést levonni, hogy Isten nem is látja a bűnünket. De becsapjuk önmagunkat, ha azt gondoljuk, hogy zavartalanul vétkezhetünk, mert Isten ezt nem veszi észre. Úgy tűnik tehát, hogy a bűneinkben is nagyon jól eléldegélhetünk. Ne feledjük azonban, hogy az igazság malmai lassan, de alaposan őrölnek. És egy napon minden kiderül majd. A sátán igyekszik bizonyos gondolatokat, elképzeléseket, vágyakat ültetni az elménkbe. A kérdés az, hogy mit kezdek ezekkel. Fogom és elkezdem őket dédelgetni? Fogom azt az adott vágyat és a gondolataimat, és kiélem azt? És arra gondolok, hogy ó, ez milyen jó is lenne, én akkor mennyire boldog lennék, és milyen tökéletes is lenne ez. És ahogy egyre jobban elkezdjük dédelgetni ezeket a vágyakat, a sátán bizony fel tudja ezt használni ellenünk. Felhasználja arra, hogy elgáncsoljon bennünket. Egyesek szerint elég, ha megfogalmazzuk a vágyainkat, elég, ha nagyon erősen gondolunk rájuk, leírjuk azokat egy papírra, kiragasztjuk a tükörre, és reggelente, amikor borotválkozunk, olvasgatjuk azt, és beleképzeljük magunkat abba, amire vágyunk. Képzeljük el például, hogy ügyvezető igazgatók vagyunk. És némelyek azt gondolják, hogy ahogy az ember megjeleníti mindezt a lelki szemei előtt, a tudatalatti működésbe lép, és terveket dolgoz ki arra nézve, hogy hogyan lehetne vágyainkat a gyakorlatban is megvalósítani. Ezt használja fel a sátán is. És akkor az ember hirtelen azon találja magát, hogy valami olyat tesz, amiről soha nem gondolta volna, hogy meg fogja tenni. De ugye minden az ember fejében kezdődött. Jézus is erre utal, amikor azt mondja a Máté 5:27-től. Hallottátok, hogy megmondatott. Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Mert az egész a fejünkben kezdődik, amikor elképzelünk egy adott szituációt, és egyre inkább beleéljük magunkat. Ezzel már lényegében elindultunk a megvalósítás útján. A fejünkben már megtettük azt, amit elképzeltünk. Ezért kell a harcot már az elménkben megharcolnunk, Ezért van szükségünk szellemi fegyverekre, hogy minden gondolatunkat, minden jelentkező vágyunkat fogjul ejthessünk a Krisztus iránti engedelmességben. Ne játszadozzunk tehát olyan gondolatokkal, amelyekről tudjuk, hogy nem Istentől származnak, hanem szabaduljunk meg tőlük. Ne játszadozzunk az ilyen gondolatokkal, mert a végzetünket okozhatják. A mi fegyvereink tehát szellemi jellegűek, ezért szükségünk van szellemi fegyverekre, hogy megvívhassuk a szellemi harcot. Az igaz, hogy testben élünk, de az igazi harc mégsem testi. Az igazi csata az elménkben dúl, mégpedig az elménk irányításáért. Ha tehát én testiesen gondolkodom, romlottságot aratok, de ha a lélek szerint gondolkodom, akkor a Szentlélek által életet, örömöt és békességet arathatok. A csata tehát az elménkért folyik. A sátán szeretné fogjul ejteni az elménket. És érdemes tudatosítani, hogy milyen eszközök állnak napjainkban a sátán rendelkezésére ahhoz, hogy rabul ejtse az elménket, és hogy elültessen bizonyos dolgokat a fejünkben. Olyan dolgokra gondolok természetesen, amelyek egyre távolabb visznek bennünket Istentől. Elég, ha megnézzük, hogy a pornográfia milyen mennyiségben áll a rendelkezésünkre, és milyen elérhető közelségben van. A sátán szinte túlórázik, hogy egyre több anyagot gyártson, amelyen rabul ejtheti az elménket, és beindíthatja a fantáziánkat. Nekünk azonban meg kell állnunk a Szentlélek erejével az ellenség támadásaiban, különben mi is a saját testiességünk rabjaivá válhatunk. Én nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy milyen nehéz ezt megvalósítani. Nem könnyű a mai világban egy Isten szerint való életet élni, hiszen ez ellen szól a világ minden istentelen nyomása, amely igyekszik rád nehezedni. Ahhoz tehát, hogy megálljunk, nem elegendő a saját erőnk. Azokkal a fegyverekkel kell éljünk, amelyeket Isten a rendelkezésünkre bocsájtott. Pál is erre bátorítja az efezusiakat, az Efezus 6.13-tól. Vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát! És bizony Isten jól tudja, hogy valamikor csak ennyire vagyunk képesek. Miután jön a sátán támadása, az is csoda, hogy én egyáltalán még állok. De csak Isten kegyelmének köszönhetően állhatok meg, mert a sátán mindent megpróbál, hogy a földbe tiporhasson és elpusztíthasson bennünket. És készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek, írja Pál. Itt megint azokra utal a korintusi gyülekezetben, akiket esetleg meg kell majd büntetniük engedetlenségükért. A 2 Korintus 10.7 a Károli fordítás szerint: a szem előtt valókra néztek? Ezt a kérdést intézi hozzájuk Pál arra utalva, hogy egyesek a korintusi gyülekezetben kicsúfolták őt a kinézete miatt. Azt mondták Pálról, hogy egy gyenge, hitvány valaki, és megvetendő az is, amit mond. Pál tehát ezt mondja: a szem előtt valókra néztek? Ha valaki meg van győződve arról, hogy ő Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Egyesek tehát azt mondogatták, hogy ők az Úrtól vannak. Erre Pál azt mondja: igen, mi is az Úrtól vagyunk. Ezek azt is mondogatták, hogy bennük megvan Krisztus értelme. Az 1 Korintus 2.16-ban azonban Pál is azt írja, hogy bennünk is a Krisztus értelme van. Ezek az emberek azt mondták, hogy ők kinyilatkoztatást kaptak az Úrtól, és Pál is azt mondja, hogy én is kaptam az Úrtól kinyilatkoztatást. Mert ha kissé túlozva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre és nem rombolásotokra adott, nem szégyenülök meg. Pál tehát az Úrtól kapott hatalmat arra, hogy építse Krisztus testét. És vigyázzunk, mert veszélyes dolog az, amikor valaki arra használja a hatalmát, hogy lerombolja Krisztus testét, és hogy pusztítson. Pál itt azt mondja, hogy az az ajándék, amelyet az Úrtól kapott, nem azért adatott neki, hogy általa romboljon, hanem azért, hogy építse Krisztus testét. Nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert leveleim, mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen és beszéde szánalmas. Azt pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy amilyenek vagyunk a távol létünkben írt levelünk szavaiban, olyanok leszünk ott létünkkor tetteinkben is. Pál tehát azt mondja, hogy amikor meglátogatlak benneteket, bizony tetteim is súlyosak és kemények lesznek. Pállal nem volt érdemes újat húzni. Amikor Ciprus szigetén járt első missziós útján az Apcsel 13 szerint, találkozott ott egy Sergius Paulus nevű helytartóval, akinek beszélt Jézus Krisztusról. Lakott azonban ott a szigeten egy Elimás nevű varázsló is, aki szembeszállt Pálékkal és igyekezett eltéríteni a helytartót a hitétől. Az Apcsel 13.9-ben láthatjuk Pál reakcióját. Ő megtelve a Szentlélekkel erősen ránézett és így szólt. Te mindenféle csalással és gonoszsággal teli ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme, az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. És az az ember valóban megvakult. A helytartót pedig nagyon lenyűgözték a látottak. Pál tehát a 2 Korintus 10-ben is azt mondja, hogy amilyenek vagyunk a távol létünkben írt levelünk szavaiban, ahogy levelünknek is hatalma van, úgy lesz hatalma tetteinknek is, amikor eljövünk, hogy foglalkozzunk azokkal, akik ellenünk szólnak. Bizony, ha én egyike lettem volna a korintusi vádaskodóknak, ennek hallatán bizonyosan beteget jelentenék, és elhagynám a várost. Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják, de ezek nem veszik észre, hogy magukhoz mérik és magukhoz hasonlítják önmagukat. Az emberek gyakran beleesnek abba a hibába, hogy azt gondolják, hogy ők nem is olyan rosszak másokhoz képest. Ahogy tehát egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy mi igazán nagyszerűek vagyunk, és mindezt büszkén vesszük tudomásul. Pedig mindez csak azért lehetséges, mert magunkat valaki máshoz hasonlítottuk. A Károli fordításban Pál hozzáteszi, hogy akik ezt teszik, nem okosan cselekszenek. És vajon miért? Azért, mert a mi mércénk nem az embertársunk, hanem maga Jézus Krisztus. Isten nem arra hív el bennünket, hogy olyanok legyünk, mint a többi ember, hanem hogy olyanokká váljunk, mint Jézus Krisztus. Ha magamat máshoz hasonlítom, lehet, hogy azt gondolom, hogy én egy jó ember vagyok. Jézus Krisztushoz viszonyítva azonban rádöbbenek, hogy bűnös vagyok, és hogy Isten segítségére van szükségem. Korintusban is voltak tehát olyanok, akik felfuvalkodottakká váltak, mert önmagukat másokhoz hasonlították. Egyáltalán nem bölcs dolog azonban ezt tennünk, és én csak azért imádkozom, hogy ne essünk bele ebbe a hibába, és ne embertársainkat, hanem Jézus Krisztust tekintsük a mércének. A János 16.8-ban egy nagyon érdekes igeverset találunk. Itt Jézus azt mondja, amikor eljön a Szentlélek, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez azért érdekes, mert mi azt várnánk, hogy Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy hazudoznak, hogy csalnak, hogy bálványimádók, hogy házasságtörők, hogy gyilkosok. Jézus ehelyett azt mondja, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. És miért? Mert Jézus az ő halálával minden bűnért kifizette az árat. Vagyis az embert egyetlen bűn ítélheti kárhozatra, Jézus Krisztus elutasításának bűne. Jézus nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse azt. A világ már ítélet alatt állt, mégpedig azért, mert a világosság eljött a földre, az emberek azonban nem akartak kijönni a világosságra. A 10. versben Jézus így folytatja. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Ez is egy rendkívül érdekes kijelentés. Miért azonosítja Jézus az igazságot az ő mennybe menetelével? Azért, mert amikor Jézus Krisztus tanítványai szeme láttára felment a mennybe, Isten kijelentette a világ előtt, hogy ez a fajta igazság juthat a mennybe, ennél kevesebb nem. Ha tehát te szeretnél bejutni a mennybe, tudnod kell, hogy ez az az igazság, amiért Isten beenged a mennybe. Erre persze azt mondhatnád, hogy jaj nekem, végem van, soha nem kerülök be. De ez nem így van, mert ha hitünket Jézus Krisztusba vetjük, akkor Isten nekünk adja Jézus Krisztus igazságát. Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy cselekedeteim itt nem segítenek. Hiába is próbálok meg cselekedetek által bejutni a mennybe. Jézus Krisztus ugyanis olyan magasra helyezi a mércét, hogy azt én nem tudom a saját erőmből elérni. Az igazságot tehát el kell fogadnom ajándékként Istentől, amelyet kegyelemből ad nekem. Jézus tehát azt mondja János 16:10-ben, az igazság az, hogy én az Atyához megyek. Jézus Krisztus tehát az igazság mércéje, ő hozzá kell hasonlítani magunkat, nem pedig egymáshoz. 2 Korintus 10:13. Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet az Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Mert mi nem mentünk túl a nekünk kiszabott határon, mint akik nem jutnak el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangéliumával. Nem dicsekszünk mértéktelenül mások fáradozásával, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével naggyá leszünk közöttetek a mi munkaterületünkön. Pál is azt mondja tehát, hogy én nem fogom magamat másokhoz hasonlítgatni, az a munka, amelyet közöttetek végeztem, önmagáért beszél. Az én fáradozásom közöttetek a mérce. És azt is mondja, hogy a ti bizonyságtételetek, annak a ténye, hogy ti Istent követitek, a ti hitetek Krisztusban igazolja a szolgálatom hitelességét. Ti vagytok az én szolgálatom gyümölcse, írja Pál a korintusiaknak. Ti magatok szolgáltok bizonyítékul arra, hogy szolgálatom igenis hiteles és van létjogosultsága. Ennél fogva a rajtatok túleső területeken is hirdetjük az evangéliumot, de nem dicsekszünk olyan munkával, amelyet másutt már elvégeztek. Pál tehát itt beszél a szolgálatáról és arról, hogy nem igazán abban érdekelt, hogy mindenfelé mások alapjaira építsen. Nem abban érdekelt, hogy olyan területekre látogasson el, ahová már eljutott az evangélium. Ő oda akarta elvinni az evangéliumot, ahol még soha nem hallottak róla. És amikor Pál Korintusba látogatott, a korintusiak sem hallották még az evangéliumot. De miután meghallották az Úr evangéliumát, miután elindult az Úr munkája Korintusban, természetesen megjelentek azok, akik megpróbálták Pált befeketíteni és felépíteni a saját kis szolgálatukat és követőket gyűjteni maguk köré. És bizony mindig ez történik, amikor az emberek látják, hogy valahol egy egészen csodálatos munkát végez az Úr, például itt a mi gyülekezetünkben is. Ennek láttán hirtelen az ország minden tájáról több száz lelkipásztor érzi úgy, hogy erre a környékre hívja őt Isten. És bizony esetleg abban a reményben jönnek, hogy kivonják az embereket ebből a gyülekezetből, és hogy maguk köré gyűjtsék őket. Esetleg abban a reményben, hogy nekik is jut valami ebből a bő termésből. Mindamellett pedig az is nagyon érdekes, hogy szinte minden héten kapunk leveleket, sőt telefonhívásokat is az ország minden tájáról, amelyben arra kérnek bennünket, hogy a miénkhez hasonló szolgálatot hozzunk létre az ő környékükön, és azt mondják az emberek, hogy bárcsak nálunk is lenne valami ilyen gyülekezet, ahol egyszerűen csak az Isten igéjét tanítják. De vajon ez azért van, mert Isten nem hív valahogy embereket olyan területekre, ahol még nem léteznek ilyenfajta szolgálatok? Nyilván nem így van. De milyen érdekes, hogy sokan mégis olyan területekre kapnak elhívást, ahol már létrehoztak ehhez hasonló szolgálatokat. Néhány utcányival lejjebb valaki úgy érzi, hogy egy újabb gyülekezetet kell létrehoznia. És akkor ez a valaki esetleg a környező gyülekezeteket járja, és próbálja átcsalogatni magához a hívőket, azt mondván. A Calvary Chapel jó, meg ezek a gyülekezetek is jók, de azért valami mégis hiányzik, és Isten arra hív bennünket, hogy pótoljuk ezt a hiányt. De ez rendkívül szomorú. Ha belegondolok, hogy mennyi olyan terület van az országban, ahol viszont az emberek könyörögnek azért, hogy jöjjön valaki, aki tanítja nekik Isten igéjét. És érdekes, hogy ezek az emberek nem oda azokra a területekre éreznek elhívást. Pál is ezzel szembesült tehát Korintusban. Megjelentek ezek az emberek, akik nem olyan területekre mentek inkább, amelyeket még nem ért el a Krisztus evangéliuma, ők inkább a korintusi gyülekezetbe látogattak el, és a Pál által lerakott alapokra kívántak építkezni. Miért van az, hogy a gyülekezetből akarják elcsalogatni a már megtért embereket, ahelyett, hogy a tengerparton vagy a piac téren hirdetnék az evangéliumot nem hívőknek, és őket próbálnák megnyerni? Pál azt mondta, hogy az igazolja az ő szolgálatának hitelességét, hogy elmegy olyan területekre, ahol még nem hallották az evangéliumot. Hiszen erre hívta el Isten, hogy oda menjen, ahol szükséglet van, ne pedig oda, ahol már elindult egy munka. Ennél fogva a rajtatok túleső területeken is hirdettük az evangéliumot, de nem dicsekszünk olyan munkával, amelyet másutt már elvégeztek. Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Vagyis nem az számít, hogy én mit gondolok magamról, hanem az, hogy Isten mit gondol rólam. Nem az számít igazán, hogy én mit állítok magamról, hanem az, hogy Isten mit állít rólam. Az ő elismerését és dicséretét keressük, ne pedig az emberekét. Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Vagyis ne a saját erőködéseinkkel dicsekedjünk, hanem azzal, amit az Úr tett. Én bizony sokszor kellemetlen helyzetbe kerülök, amikor találkozom lelkipásztorokkal az ország minden tájáról, és ők megveregetik a vállamat, és azt mondják. Te ott Kaliforniában, Costa Mesa-ban olyan nagyszerű munkát végzel. Én erre mindig kijavítom őket, és azt mondom. Igen, az Úr valóban egy bámulatos munkát végez Costa Mesa-ban, és nekem megadatott az a megtiszteltetés, hogy figyelemmel kísérhetem ezt a munkát. Én nem úgy tekintek erre a szolgálatra, mint a saját munkámra. Isten pontosan tudja, hogy én mire vagyok képes, és azt is tudja, hogy én képes vagyok jól összekuszálni a dolgokat. Ami tehát itt történik, az az Úr munkája. És ez gyönyörű. Nekünk pedig megadatott az az öröm és az az áldás, hogy közelről láthatjuk, hogy Isten hogyan munkálkodik. Aki tehát dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Bárcsak ne emberektől várnánk a dicséretet. Inkább Isten beleegyezésére vágyjunk, ne az emberekére. Az legyen a fontos, hogy mit gondol Isten rólunk és a szolgálatunkról. Lehet, hogy az emberek istenítenek engem, és azt mondják, hogy csodálatos vagyok, de nem az számít, hiszen mi van akkor, ha tévednek? Engem az érdekel igazán, amit Isten mond rólam, és az, hogy neki mi a véleménye rólam.